Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Légi közlekedésről, légitársaságokról, meg leginkább a Wizz Airről beszélgetünk Radó Andrással, a Wizz Air kommunikációs vezetőjével. Ott tettük le a szálat, hogy mondtad, hogy a ti személyzetetek udvariasságban, ápoltságban, tehát a példamutató szót nem használtad, de végig is ez jött ki. Amire én kíváncsi vagyok, és tulajdonképpen krízisek és pofonokról beszélünk, hogy ugye nagyon szigorú és egyre szigorúbb szabályozásokat kell betartatniuk. Ez a mostantól nem viccelünk a kisbőröndel típusú kérdéskört szeretném piszkálni, és ami engem legjobban érdekel, aztán persze kitérhetünk másra is, hogy ennek a személyes lebonyolítására hogyan készültök, vagy készítitek fel a kollégákat, mert az nekem teljesen rendben van, vagy el tudom képzelni, hogy központilag, meg aki ezzel foglalkozik a cégnél, az kiszámolja, körbeírja, hogy mostantól, eddig nagy vonalak voltunk, de mostantól kész a szigor, de utána a helyzetben már, vagy a, nem tudom, hogy hívják ezt, aki ott a géten átengedi az embert, meg akár a magán a repülőn is, a lábhely, vita, meg nem tudom, milyen helyzetek vannak, hogy ő hogy bonyolítja ezt le, mert ezek konfliktus helyzetek.
Ezek konfliktus helyzetek valóban. Az elmúlt időszakban nagyon sok cikk jelent meg éppen erről, hogy ismét szigorúbban fogjuk ellenőrizni a csomagok, a fedélzetre felvihető csomagok méretét. Nem változott semmi, nem lettünk szigorúbbak, nem lettek kisebbek a bőrönd méretek, egész egyszerűen szigorúbban fogjuk ellenőrizni, vagy tudatosabban fogjuk ellenőrizni, hogy az utasok mekkora bőröndökkel érkeznek. Ez egyébként évekkel ezelőtt hasonló szigorral ment, most egy kicsit mi lazultunk be egyébként az elmúlt években. Nyilván ez az utasoknak jobb volt, vagy kényelmesebb volt, de most az a döntés született, hogy ismét megfelelő szigorral ellenőrizzük. Ezt a gétnél, tehát a beszállító kapunál történő ellenőrzést, ezt egy alvállalkozónk végzi, a földi kiszolgálást végző cég alkalmazottjai. Képzésben részesülnek természetesen, tehát nekik kommunikációs tréningük is van, tehát nekik tudni kell kezelni ezeket a helyzeteket. Sajnos korábban is hallottam olyan esetről, remélem ilyen már nem lesz, vagy legalábbis kevés lesz, amikor nem megfelelő stílusban beszéltek az utassal, akkor is, hogyha igazuk volt. Ezeket az ügyeket kivizsgáljuk, és megtesszük a megfelelő lépéseket. Nem elfogadható egyébként a mi részünkről, attól függetlenül, hogy a vállalkozó vagy saját kolléga, hogy nem megfelelő.
Hát vizeres egyenruhában van innentől.
Nem vizeres egyenruhában vannak, de ez az utas nem érdekli, és engem se érdekelne, engem az érdekel, hogy beszélnek velem, és hogyha nincs igazam, akkor hogyan beszélnek, és hogy oldják meg a szituációt. A fedélzeten is vannak konfliktusok természetesen, és most a téli időszakban ez extrán ott van, hiszen az emberek nem csak kis hátizsákkal, nem csak kis bőröndel, hanem kabáttal is utaznak, és ennek van egy, nem véletlenül szokták megkérni azt a légiutas kísérők, hogy előző ülés alá, vagy előtte lévő ülés alá rakjuk be a hátitáska, vagy tehát a hátizsákokat, és csak a gurulós bőröndöket rakjuk föl, hiszen nincs elég hely ahhoz, hogy mindenkinek fölférjen a bőröndje, és télen még a kabátja, meg esetleg a duty free-ben vásárolt cuccai is, igen. Na most mi már a légutas kísérőket úgy vesszük föl, azon túl, hogy utána megkapják a megfelelő, elég kemény kiképzésüket is, ilyen irányú kiképzést is, hogy szituációs játékokkal teszteljük őket a felvételi alatt. Tehát vannak ilyen szituációk, hogy Kovács úr nem hajlandó fölrakni a hátizsákját, a Armani, bocsánat, hogy kimondtam egy cégnevet, a drága kabátját, és akkor hogy oldod meg ezt a szituációt kedvesen úgy, hogy elérd a célodat. Tehát erre fel vannak készítve a kollégáink, és hát ezek mindennapos történetek.
És akkor erre kapnak paneleket, erre kapnak eljárásmódot.
Így van. Tehát a lényeg az az, hogy ezeket a szituációkat meg kell oldani, hiszen itt csak és minden szabály a repülésben a biztonság miatt van. Tehát itt ezekkel nem lehet játszani. Isten ments, hogy valami vészhelyzet legyen, de ha vészhelyzet van, akkor nyernek értelmet ezek a szabályok, amiket szigorúan be kell tartani.
Egy picit még ennél a résznél marad, vagy rugozva, ugye van egyrészt, elveszik a bőröndömet, vagy mert látom, mostanában szoktak, nem csak nálatok mindenkinek, egy járkálnak ott a kapuk körül, és akkor néhogy megszólítják az embert, és akkor összerezzenünk nyilván, hogy akkor kinézték a bőröndömet. A másik ilyen a kinyomtatta, mert nem nyomtatta meg ki. Most már ez talán nincsen.
Hát most már a telefonon, igen.
És ez a telefonon igen. Van. De hogy az emberekben szerintem az van, hogy hú, lesz-e annyi rugalmasság a légitársaság képviselőjénél, legyen az alvállalkozó vagy nem, vagy meg fognak szivatni plusz 50 euróra, 70 euróra, 10 euróra.
Érdekes, és már az is, hogy feltetted a kérdést, a szavaid érdeke, amiket használtál, érdekesek, meg fognak-e szivatni. Vannak szabályok. A közlekedésben is vannak szabályok, ha balra nagy ívben bekanyarodok ott, ahol nem lenne szabad, ha nem 50-nel megyek a városban, hanem 70-nel az 50-es táblánál, és bemérnek, vagy 55-tel, vagy 60-nal, akkor túlléptem a megengedett sebességhatárt, megszegtem az hát még a pirosan, és lefotóznak, megszegtem a szabályokat. Tehát ez egy ilyen érdekes, azt hiszem, hogy magyar virtus, hogy na majd jól kicselezem a légitársaságot, és majd fölviszem a nehezebb, nagyobb, szélesebb, bármilyen bőröndöt. Tehát én azt gondolom, hogy itt egészen egyszerűen nem lehet toleranciát belerakni a rendszerbe. Nem lehet azt mondani, hogy na jó, hát akkor Kovács úr magának 2 centivel nagyobb a bőröndje, akkor fölengedem, de a 3 centivel magasabb barátjának a 3 centivel magasabb bőröndjét meg nem engedem be.
A rugalmasság szót is használtam, és azért nem tudom, hogy most hogy van, azért én nem vagyok egy nagyon gyakori repülő, uh-huh. De azért van, amikor nagyon tele van a járat, akkor nagyon oda szoktak volt figyelni, van, amikor kevesebb, akkor kevésbé, és ugye azt veszem ki a szavaidból, és abszolút azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy minden szabályok bele van fektetve. Nem azt gondolom, hogy az utasnak igaza van ebben a helyzetben. A rugalmasságot mondom, hogy kinek fáj az most, vagy kinek nem fáj.
Ez nagyon nehéz rugalmasan kezelni, és megmondom, hogy miért. Egyrészt annyi priority, vizer priority-t adunk el, amihez tartozik a kézi, gurulós kézi podgyász is, amennyi felfér a repülőgépre. Körülbelül az utasok fele vihet fel, mert egész egyszerűen annyi hely van a fenti tárolókban. Tehát ezt mi minden repülőgépnél meg, minden útnál, minden járat előtt megszabjuk. Tehát nem adunk el többet, és nem attól függ, hogy jobban tele van a gép, vagy kevésbé van tele. Visszakanyarodva az előző gondolathoz, hogy azért kérjük, hogy a kis hátizsákot, ami befér az ülés alá, ott tárolják, hogy a föntre fölférjenek a nagyobb bőröndök, amik viszont nem férnek be, illetve egy vészhelyzetben megátolják a menekülést. Úgyhogy itt a rugalmasságot én nem nagyon tudom értelmezni, és a repülésben elég kevés rugalmas szabály van, és minden, ahogy előbb mondtam, a biztonság miatt van. Tehát, és egyébként még egy gondolat, hogy ha Budapest, ilyen két dolog, egyrészt, hogy ha neked 3 centivel magasabb a bőröndöd, és átengenek nekem meg 4, akkor én majd dühös leszek, hogy engem velem fizettettek. De hát majdnem akkora a bőröndöm, mint a Cornélé, mi az, hogy őt átengedtétek, engem meg nem. Tehát itt one size fits all, tehát itt nincs.
Szó szerint.
Itt nincs pardon, és nincs rugalmasság. Másrészt a karrierem során belefutottam egy pár olyan szituációba, hogy Budapesten mondjuk fölengedték azt a 4 centivel magasabb bőröndöt, és mikor jött haza egy másik városból, ott meg betartották a szabályt, és ott meg kellett fizetni az extra költséget, és ilyenkor nagyon nehéz, most kommunikáció szempontból mondom, nyilván valamelyik oldalon hibáztak a jelen esetben, mondjuk Budapesten például maradva az alvállalkozók, és azt mondták, hogy na jó, átengedem az urat, mert 4 centivel magasabb, ez tök mindegy. Barcelonában mondjuk még betartották a szabályt, és akkor az utas értetlenül áll, hogy akkor most ez miért történt.
Jó, hogy ezt a példát hoztad be, mert akartunk is erről beszélni, ugye, hogy az utas, az egyszerű utas, az összeköti a reptérnek a szolgáltatásait, vagy az alvállalkozók szolgáltatásait a légitársaságéval. És ugye nagyon sokszor van, én is picit most beszéljünk a sajtóról is, a média visszhangról, hogy nem mindenért, vagy hát nagyon sok mindenért nem a légitársaság aludas, mert a légirányító, tehát hogy körülállások vannak, és mégis azért ugye, ahol lecsapódik, az pont a brand, ezt hogyan kezelitek, és a sajtónak ezt a fajta csipkelődését, ott hagyta az utasait, nem hagyta ott az utasait, témaköröket hogyan kezelitek kommunikációs szempontból?
Nagyon komplex az iparág. Tehát most az alapokat mondom, akkor van a légitársaság, van a repülőtér, van a földi kiszolgáló személyzet, beleértve mondjuk még az üzemanyag utántöltést is, van a légirányítás, tehát ha még csak ezt a 4-5 szeletét veszem, már ez is egy elég komplex dolog. Tehát itt sok hibázási lehetőség van, sok baki lehetőség van. És ennek az iparágnak úgy kell működnie, és az ebben az iparágban dolgozó cégeknek úgy kell működnie, hogy óraműpontossággal minden megfelelően történjen. Hogy a Dubajba menő gépre ne a Madeirára tartott csomagokat rakják föl, azok időben ott legyenek, a lépcső időben ott legyen, ne kelljen ezért várni, a légirányítás megfelelően tudja kezdeni, legyen elég ember, ami egyébként nincs, zárója bezárva, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Tehát ez, akkor tudunk mi, mint légitársaság megfelelően működni, és időben elindulni, és időben odaérni, hogyha minden az egész iparágban jól működik. Nyilván én nem hibáztatom az utasokat, hiszen hogy mindent mondjuk a légitársaság hibájának vélnek. Egyrészt, mert ha vele én kötök egy szerződést egy szolgáltatóval, és elmegy otthon az internetem, akkor nem érdekel, hogy az adott szolgáltató küldje ki az emberét megszerelni fél órán belül, vagy egy alvállalkozó nem jön ki 5 óra múlva se, és nem tudok otthon dolgozni, miközben nagyon sok meetingem van. Kötöttem egy szolgáltatási szerződést, tessék annak megfelelni. Nagyon fontosnak tartom az edukációt, és én évek óta ebben hiszek, hogy igenis nekünk el kell tudnunk mondani, és meg kell tudnunk értetni az emberekkel eleve, hogy működik a légiközlekedés, hogy minek idézőjelben köszönhetően vannak fennakadások, másrészt pedig egy-egy adott szituáció miért történik. Nagyon egyszerű példa, Budapesten vihar van. Dörög, villámlik, ömlik az eső. Szabály, megint csak biztonsági, az utasok jól felfogott érdeke miatt nem lehet után tölteni a repülőt, nem lehet tankolni. Belecsap a villám, miközben tankol a vállalkozó, a tanker kocsiból, hát ez elég nagyot robban. Uh-huh. És valószínűleg attól tartok, hogy nem csak az a repülőgép, hanem akkor ott nagy tűzijáték lesz. Na most, ha emiatt 2 órát vihar van, és nem lehet tankolni, akkor hiába ül az összes utas a mi repülőgépünkön, akkor 2 órát minimum késni fog a repülőgép, és mivel az összes repülőgép akkor fog tudni tankolni, amikor elment a vihar, amíg 2 órán belül elindultak volna, valószínűleg feltorlódik a forgalom, a légtér tele lesz, ahova mennek, amerre mennek.
De figyelj, megszakítalak, ezt soha nem hallottam például. Tehát az, hogy vihar miatt nem lehet leszállni, felszállni, azt a mondatot nagyon sokszor, de ezt a edukáció ide vagy oda, de ezt a példát, amit szerintem megért az olyan egyszeri ember is, mint én, ezt nem hallottam, ezt az érvet, pedig tetszik.
Igen, tehát hogy nekünk, és erre törekszünk a kommunikációknál, hogy transzparensen, egyértelműen elmagyarázzuk az utasoknak, hiszen nekik ezt nem kell tudni, hogy te se tudtad, és van még 100 olyan eset, hiszem holnapig tudnánk erről beszélgetni, ahol egész egyszerűen mi is kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, vagy helyzetbe tudunk kerülni egy-egy tőlünk teljesen független okból. Még az időjárásra egy dolgot mondanék, itt valószínűleg a klímaváltozás miatt az elmúlt 10-20 évben 10-30%-ra nőtt az időjáráshoz köthető fennakadások száma a világban. 30%-a a légi közlekedés fennakadásának az időjárás. Viharok, hurikánok, eső, vége, vulkán, hó, bármi. Tehát Londonban leesik 3 centi hó, akkor megbénulnak a repülőterek. Megolvadnak nyáron a futópályák Londonban,
nem lehetett használni.
Mert nem olyan hőmérsékletre tervezték anno az aszfaltot, és egész egyszerűen megolvad.
De azt tudod, hogy most akkor lecsapok a klímaváltozás és a légitársaságoknak a feszült viszonyára. Hogy látod most ezt?
A légiközlekedés a mai széndioxid kibocsátás 2%-áért felel. 2. Ha megnézzük a tankerhajókat, amiből ugye minden nap rendelünk valamit Kínából, tehát ha jól emlékszem, egy tankerhajó körülbelül 1 millió autónak megfelelő, leadásul a legrosszabb minőségű gázolajat használja és juttatja a széndioxidot a levegőbe. Szeretem a marhahúst, de a marhatenyésztés, az állattenyésztés az 14-15% széndioxid kibocsátásért felel. Tehát ez ma már azt gondolom, hogy a légiközlekedés az életünk szerves része lett, a világgazdaság, a turizmus szerves részévé vált. Itt azok a döntési pontok vannak szerintem az emberek kezében, hogy milyen légitársasággal repülnek. Repülnek egy Wizz Airrel, ami a világ egyik legfenntarthatóbb légitársasága, és ezt nem mi mondjuk, hanem most már a harmadik hasonló díjat kaptuk egymás után. Akiknek modern repülőgépeink vannak, akik 15-20%-kal kevesebb vagy alacsonyabb fogyasztású hajtóműveket használunk, akik fele annyi széndioxidot bocsátunk ki, mint az előbb említett, vagy korábban említett nagyobb légitársaságok, vagy elrepülnek azokkal a légitársaságokkal, amelyek sokkal-sokkal rosszabb mutatókkal rendelkeznek. Én imádok vonatozni, bevallom őszintén, de nem mindenhova jó a vonat. Mi egyébként nem is üzemeltetünk olyan repülőjáratokat, ahol amit vonattal vagy szárazföldön, akár autóval is 4 órán belül könnyen el lehet érni.
Tehát ez egy destináció meghatározási elv, hogy akkor...
Egész egyszerűen nem éri meg. Nem éri meg nekünk Budapest-Bécset repülni például. Egyrészt nagyok is a repülőgépeink, másrészt azt vonattal, autóval is viszonylag gyorsan el lehet érni.
Még visszatérnék egy pillanatig erre a partnerek szerepére, bocsánat, tudom, hogy már kicsit túlléptünk, de ez annyira izgat, hogy ugye felsoroltad, hogy a repülőtéren és környékén ki mindenki az, akin bukhat a dolog. Felteszem egyébként, és ez most csak a kérdésem belüli kérdés, hogy mondjuk a bőrönd elkeveredés sem olyan, amit egy légitársaság irányít, gondolom az is egy földi személyzet, bólogatsz, de ez
van,
a rádió, de
most
a videón
van,
is
van, igen.
De hogy egy csomó olyan partner adódik, shuttle, hotel, amit akár össze lehet válogatni szerintem a ti honlapotokon vagy applikáción keresztül is, amik nyilvánvalóan nem egy Wizz Air hotel, meg nem egy Wizz Air busz, de mégis az ember bepakolja a kis kosarába, és onnantól egy termék. Ez hogy hat rátok, mekkora kockázatot jelent, vagy hát mennyit dob? Tehát, hogy mind pozitív, negatív része is lehetnek ennek.
Szerintem sokat dob. Szerintem sokat dobnak ezek az extra szolgáltatások és partnerek, akiket az applikáción vagy a webben a foglalás közben vagy után meg lehet vásárolni. Én ott nem látok nagy kockázatot. Nem is nagyon találkoztam, megmondom őszintén, olyan olvasói vagy utas panaszokkal, ami ezt mutatná, hogy ott bajok vannak. Nyilván nagyon alapos kiválasztási folyamaton és tender folyamaton esnek át ezek a vállalkozások, tehát ott nyilván mindenhol lehet baj, ahol emberek vannak, ott történhetnek hibák, de én ezzel nem látok gondot. Ami viszont egy érdekes téma, és ha már a szállodákat említetted, ez is megint csak egy edukációs perc következik, hogy amikor törlünk egy áratot, egyébként 99,5% fölött van a teljesítési mutatónk, tehát azt jelenti, hogy 0,5%-át törőjük a járatainknak, az nagyon-nagyon-nagyon kevés. Vannak hosszabb késések, de azok azért vannak, mert nem szeretnénk törölni a járatokat, tehát valahogy megoldjuk azt, hogy eljutassuk a pár óra késéssel is, de aznap lehetőleg az utast a célállomásra. De amikor törlünk, akkor ugye nekünk kötelességünk szállást biztosítani az utasoknak. Tehát, hogyha valamiért nem tudunk Párizsból hazajönni aznap este, akkor nekünk igenis...
Akik eleve már ideg állapotban vannak nyilván.
Hát nyilván, akkor nekünk az a kötelességünk, hogy szállást biztosítsunk. És nem Párizs mondok, hanem mondok neked egy konkrét példát, ami pár évvel ezelőtt megtörtént, Gatwick. Sorozatos pech széria után törölnünk kellett egy repülőgépet, vagy egy járatot éjfélkor Gatwicken. Na most hát Gatwick azért ez egy elég forgalmas légikikötő, nagyon sok szálloda van ugyan a közelben, de nem arra vannak felkészülve okvetlenül este, hogy 239 embert, ha mondjuk kettesével is utaznak, az is több mint 100 szoba, ott várják pezsgővel és rózsával
bekészítéssel
az ajtóban. Úgyhogy hát ezt nekünk meg kellett oldanunk azt, hogy amíg a személyzet letölti a pihenőidejét, és amíg újra el tudnak indulni, valahol tudjanak az utasok éjjel aludni. De ez nem olyan egyszerű. Tehát nekünk vannak partnereink, akik koncentrikus körökben elkezdik keresni a szobákat, és lehet, hogy aki idősebb, ugye itt van egy preferencia, hogy időseket, betegeket, gyerekeket, családokat előre veszünk, lehet, hogy ők előbb jutnak szálláshoz, lehet, hogy ők közelebbi szállást kapnak, és lehet az, hogy van, aki csak három óra múlva egy másfél órányi autóútra lévő szállodában kap szállást, és volt olyan most nem olyan rég, hogy nem tudtunk szállást biztosítani, mert egészen egyszerűen nem volt a környéken szabad szoba. Legjobb tudásunk és akaratunk ellenére se tudtunk szállást biztosítani. Na most, ha én lennék hasonló szituációban, nyilván én se örülnék, hogy törölték a gépemet, és még szállást se tudtunk biztosítani, de hát ezek előfordulnak sajnos. Tehát vannak olyan időpontok, vannak olyan időszakok, amikor annyira tele vannak a szállodák, értelmezhető távolságban vagy közelségben, hogy nem tudunk szállást biztosítani. Ilyenkor, bocsánat, még egy gondolat, ilyenkor természetesen, ha te meg tudod oldani valahogy, hogy még neked van valami a szállod, a kontaktod, vagy valahogy meg tudod oldani, akkor kifizeted, mi visszafizetjük, tehát megtérítjük itt a szállás költségét.
Csak azért bólogattam itt, vagy sietettelek, mert még ebbe a blogba visszakérdeznék a média szerepére, utána átmegyünk a podcast verzióba, de még fontosnak érzem, hogy itt előbb ezünk. Ilyenkor jönnek a címek, amit nagyon jól elmesélted most, ezt a Gatwick-es sztorit. Szerencsére ez nem egy napi tapasztalat nyilván, de azért előfordul, ez benne van a pakliba. Ilyenkor jön a médiának a szétcincálásait. Külön említetted nekem, hogy ezek ilyen clickbaitesen vannak megfogalmazva. Mit tudsz erről elmondani még?
Azt tudom elmondani, hogy múlt héten találkoztam magyar újságírókkal. Nagyon jót beszélgettünk, és volt ez egyik újságíró, aki elmondta, saját bevallása szerint se repül. Viszont légi közlekedéssel foglalkozik, vagy légi közlekedéssel kapcsolatos hírekkel is megtölti az adott online felületet, és ő is ír hasonló cikkeket, hogy itt maradt, ott hagyta, késett. Tehát nem mindenhol szakemberek dolgoznak, tisztelet természetesen a nagyon-nagyon sok kivételnek, hanem arra megy a játék, nem csak Magyarországon egyébként, hogy miből lehet hírt, mi az izgalmas, mitől, min lehet jól csámcsogni. Amit szerintem sokan nem tudnak, vagy másképp gondolnak, lehet, hogy ha lelkük mélyre néznek, akkor mégiscsak így gondolják, de kifele nem ezt mondják. A légitárságnak nem az a célja, hogy megszívassa az utasokat. Tehát mi egy légitárság vagyunk, mi repülni szeretünk. Nekünk az a munkánk, hogy biztonságosan időben jó minőségű repülőgépekkel, kedves személyzettel eljuttassuk az utasokat az egyik helyről a másikra. Az nekünk nem jó, ha késünk, az nekünk nem jó, ha törlünk. Ha szeretnéd, elmondok nagyon sok okot, hogy miért nem, de felborul a kollégáinknak a munkarendje, a többi utas is emiatt késik, hiszen ha nem tudunk cseregépet és cseregszemélyzetet berakni, akkor megcsúszik az egész nap, és nem utolsó sorban elképesztő mennyiségű pénzbe kerül nekünk. Ha az előző beszélgetési ponthoz csatlakozhatok, tehát 239 embernek szállást biztosítani, az nem két fillér. Úgyhogy én nagyon nem szeretem ezeket a cikkeket, főleg megalapozatlan és sokszor hamis utaspanaszok alapján a mi megkérdezésünk nélkül megírt cikkeknél nem gondolom, hogy ez korrekt, és szerintem ez ma már nem hír, hogy késik a repülőgép.
Mondtad az utaspanaszt, a socialben ugye ezek ömlenek, tehát ez nem is kell feltétlenül clickbait. Nyilván egy újság aztán kiszúrja fel, hogy van újságíró ismerős, ugye akkor lehet szólni, de hogy itt az utas is tud generálni helyzetet, ha úgy alakul.
Persze az utasok nagyon tudatossá váltak, sokkal-sokkal tudatosabbá váltak. Tudatos és öntudatossá váltak az elmúlt években, tehát én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy újsághoz, híradóhoz fordulnak azonnal, hogyha valami nem úgy van, ahogy azt ők szerették volna, konzulátushoz fordulnak, nagykövetséghez fordulnak, hogy azonnal segítsenek. Múltkor fölhívott az egyik magyar konzulátus, hogy segítsek már neki elmondani, hogy mikor indul a repülőgép vissza, azt hiszem, hogy Barcelonából, mert hogy lekésték az utasok a saját hibájukból egyébként hogy mikor indul a következő gép, bocsánat, mert lekésték az utasok a repülőgépet, és hogy őket azért hívta fel, hogy adjanak nekik takarót. Tehát a konzulátust azért hívták, hogy ha ott alszanak a reptéren, adjanak nekik takarót. Na most ezek az utasok nagyon könnyen eljutnak a sajtóig is, és azért elég ritkán szokták bevallani, hogy az ő hibájukból történt valami.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió verziója. Radó Andris volt a vendégem, a Wizz Air kommunikációs vezetője. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádióhallgatóktól búcsúzunk el, akit mélyebben izgatna a repüléssel kapcsolatos krízisek és pofonok, az jöjjön át oda velünk, de itt és most elköszön ez a műsor, és Böhm Kornél.